Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Róma beliekhez írt levélből, a 9. fejezetből, a 14. verstől olvasom Istenünk igéjét a fejezet végéig. Foglaljon helyet a gyülekezet. A Róma beliekhez írt levélből, a 9. fejezetből, a 14. verstől olvasom Istenünk igéjét. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez: könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz: éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis? Hiszen kiállhat ellene akaratának. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs a hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edény díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja. Az Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek a pusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is? Hósás szerint is ezt mondja: azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek, és úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről: ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tenger fövenye, akkor is csak a maradék üdvözül, mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. És előre megmondta Ézsaiás: ha a seregek ura nem hagyott volna magot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Szodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Nagy titok előtt állunk, Istenünk, amikor hozzád jövünk, hiszen lényedet megértenünk meghaladja értelmünket, de mégis kutatjuk az írás szavaiból is, hogy ki vagy te, és hogyan nyilvánul meg a te akaratod e világban. Mert ha ezt jól megértjük, megértjük lényedet, és akkor a káoszból rend lesz, és megláthatjuk a látszólag értelmetlen dolgok értelmét, az ellentmondásokból harmónia lesz, a kibékíthetetlen ellentétek utat mutathatnak, és megláthatjuk benne a te szabadító kegyelmedet. Kérjük tehát ezen az Isten tiszteleten, maradj velünk, jelenj meg a lelkünkben, add, hogy veled találkozzunk, add, hogy keressünk téged most, zörgessünk a te ajtódon, és az emberi szavakon keresztül, és a lélek szaván, vagy belső felismerések útján, szent lelkeddel bátoríts bennünket, és vezess az életünk útján. Légy tehát itt jelen közöttünk, add meg, hogy veled találkozzunk. Amen. Istenünk igéjét olvasom Máté evangéliumából, a 6. fejezetből, a 10. versből. legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Foglaljon helyet a gyülekezet. Az imént felolvasott Pál apostoli szakasz és Jézus imádsága között szeretnék párhuzamot vonni. Mit is jelent az a mondat, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön? Pál apostol beszél Istenről, és úgy szól róla, hogy Isten semmi esetre sem igazságtalan, de ezek után olyan dolgokat mond el, amelyek feszültségben vannak az igazság fogalmával, mert mi úgy érezzük esetleg, hogy itt egy ellentmondásokkal találkozunk, és ha ellentmondásokkal találkozunk, akkor azt nem nevezzük mi igazságnak. Mert ha ellentmondás van, az igazság az egyértelmű. Úgy gondoljuk, és Istennek is egyértelműnek kell lenni. Ha Isten nem egyértelmű a számunkra, akkor már nehezen tudjuk őt elfogadni, nehezen tudjuk őt igazságosnak nevezni, akár a saját életünkben, vagy mások életében, vagy ami történik a világban. És hogyha ilyen ellentmondásokat találunk, akkor pont ez a legfőbb érve talán a hitetleneknek, ha van Isten, és ha ő igazságos, akkor miért így történnek a dolgok? Vagy amikor valaki nagyon nagy terhek alatt van, ugyanúgy a saját életére vonatkozóan megfogalmazhatja Istennek, hogy Uram, hát hogy jutottam el idáig? Hát nem ezt akartam. Hát te akartad, hogy így legyen? És ismerjük ezeket a mély kérdéseket. Pál néhány példát hoz. Mózeshez így szól, Isten, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. És itt az isteni akaratban, amely számunkra megint egy fontos gondolat, láthatjuk, hogy az isteni akarat az felülírja azokat a földön megnyilvánuló akaratokat, és bármilyen dolgot, ami történik, mert látszólag az elsőknek kell mindig elsőnek lenni, az utolsóknak meg mindig utolsónak kell lenni. De pont valahogy úgy van, hogy az elsőkből lesznek az utolsók, meg az utolsókból az elsők, és hogy nem annyira egyértelmű, és Istennek a kegyelme és nagysága sokszor abban nyilvánul meg, hogy a méltók valahol méltatlanná válnak, és ebben sokszor az nyilvánul meg, hogy nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené, és azok, akik pedig látszólag nem odavalók, hogy nem az én népem, ahogy mondta Pál is idézte Hóseást, egyszer csak, amire Isten azt mondta egyszer, hogy nem szeretem ezt a népet, nem szeretek, nem szeretett népem, nem úgy nevezem őket, azon a helyen majd egyszer csak úgy nevezem őket, hogy szeretett népem. Tehát, hogy van egyfajta változékonyság akkor Isten akaratában. Hát egyszer azt mondta egy népre, hogy nem szeretem, utána meg azt mondta, hogy most ezen a helyen már szeretett népem van. És akkor ugye már megint oda jutunk, hogy akkor most hogyan bízhatunk egy olyan Istenben, aki nem következetes. Mert ha egyszer átmondok, ugye akkor utána már nem mondjak B-t is. Viszont van egy folyamata az Isten kegyelmének, amely, hát mondhatjuk azt, hogy az akaratával együtt munkálkodik, és itt látnunk kell azt, hogy az isteni akarat nem következetlen, mert látszólag ez úgy tűnik, hanem összhangban van az emberrel, összhangban van az ember akaratával, az ember sorsával, és valamilyen módon nem azé, aki akarja, mert Isten adja a jót, az áldást, az üdvösséget és minden lelki dolgot, de mégis aki törekszik rá, aki keresi őt, az megtalálja. Hát ott van a megtalálás öröme. Viszont az is benne van, hogy aki nem keresett engem, azt Isten megkeresi. És megtalálja őt. Itt láthatunk egy másik elvet, hogy mondja, hogy keressetek és találtok. De közben lejön, és elküldi Krisztust azokért, akik nem keresik őt. Hogy ő megtalálja őket. És más értelemben pedig, akik 99 igaz volt, és már úgy ültek, hogy ők már megérkeztek, és Istenről mindent tudnak, és ők aztán Isten akaratát képviselik, azok meg pontosan azt kell, hogy hallják, hogy közel vagytok az Isten országához, de még nem léptetek be. Még nem érkeztetek meg teljesen. Tehát az elsőkből utolsók lettek, és mondja Jézus, hogy de hát titeket az Isten országában még a paráznák is megelőznek. Mert ők bemennek, ti pedig kívül maradtok. És itt láthatjuk ennek a dinamikáját, hogy hogy változnak dolgok, illetve mondjuk a fáraó esetében, és aki földön a leghatalmasabb, amikor ugye a zsidó nép kijön, övé a hatalom földi értelemben, Isten az ő hatalmát pont azon az emberen mutatja be, akinek a legnagyobb hatalma van a földön. Annak az életében fogja megmutatni, hogy mit jelent az ő hatalma. És ilyen értelemben adott neki hatalmat a földön, de az ő hatalmában, a fáraó hatalmában megmutatja a saját hatalmát az Isten. És így van az, hogy az erősek erejét legyőzi. Mert minden mindenben az Isten. Nem lehet az, hogy akármelyik földi hatalom, vagy bármilyen idea vagy rendszer, amit Isten alkotott, ha így nézzük, amit Isten alkotott és gyúrt, mint az agyagból, amit ő készít edényt. Ugye? Nem lehet az, hogy az edény mondja meg az alkotójának, hogy most akkor merre van, hány óra. Hanem mindig az alkotó határozza meg valamilyen szinten, hogy ezt az edényt megalkottam, de én ebbe az edénybe azt fogom beletölteni, hogy megmutatom a hatalmamat. Ebbe az edénybe azt fogom beletölteni, hogy megmutatom a kegyelmemet rajta. Hogy ezt az edényt én most egészét teszem, bár megrepett. Még van egy másik edény, amely nagyon szépnek tűnik, de mégis el fog törni. És annak pedig át kell élnie azt a fajta megtöretettséget. Na most akkor hogyan kérhetjük azt, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ugye? Mert akkor nem tudom most mennyire győztem meg magunkat, vagy mennyire mutatom azt a képet, hogy ebben az Istenben, annak ellenére, hogy így viszonyul hozzánk, még mindig a legjobbat kapjuk. Még mindig a legjobbat kapjuk, és ezt nevezhetjük a legpozitívabb hozzáállásnak, amit lehet tanúsítani az ember iránt. Bár ez megint úgy tűnik, hogy ellentmondásban van, de igazából még a harag edényein is, még a megtört edényen is könyörül az Isten, és mindenképpen azt akarja, hogy bármire is rendeltettünk, bármilyen szerepünk is van az életben, jó vagy rossz oldalon állunk idézőjelbe, mint ahogy az elsőket is be akarja azért vinni, de mondja nekik, hát én még nem vagytok elsők, meg kell tanulnotok, milyen utolsónak lenni, akkor majd be tudtok jutni. Aztán az utolsóknak meg azt mondja, hogy figyeljetek, gyertek be, mert ti is bejöhettek az én ajtómon. Tehát mind a kettőnek üzen, és mind a kettőt be akarja vinni. Na akkor nézzük most meg, hogy akkor mit is jelent bevezető után, próbáltam itt az apostoli levelet egy kicsit értelmezni, és ugye Isten lényét egy kicsit felmutatni, akkor megnézzük, hogy itt a mi atyánkban akkor ez a legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön, akkor ebből mit láthatunk. Tehát mondhatjuk azt, hogy a világban nem az Isten akarata valósul meg. Ugye ez már megint ilyen, most azt mondom, egy általánosság. Mert hogy látjuk a világot és annak állapotát, és azt mondjuk, hogy hát ebben nem az Isten akarata nyilvánul meg, mert hogy néz ki ez a világ? Hát ennyi minden borzalom, szörnyűség, sok minden van. De azt is mondhatjuk, hogy mennyi minden jó is van. Igazából, ha megnézzük, akkor egy csomó pozitív dolog is történik ebben a világban. Tehát ugyanolyan általánosság és torzítás, ha azt mondom, hogy mennyi rossz van, mintha azt mondanám, hogy itt csak jó dolgok történnek. Tehát a kettőnek valahol a váltakozása és egyensúlya, úgy, ahogy a haragedényei meg a kegyelemedényei, láthatjuk, hogy az élet pontosan tükrözi ezt a kettős munkát. De folyamatosan jelen van az Isten, nem hagyta magára a világot, erről tanúskodik Jézus imádsága, mert azért mondja, hogy imádkozzatok így, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, kérjetek tőle, szenteljétek meg az ő nevét, jöjjön el az ő ország, és tegyen meg az ő akarata itt a földön, úgy, mint ahogy a mennyben is. Tehát munkálkodik, fenntart, igazgat, alkot, tervez, véghez visz dolgokat az emberek életében, és ez a csodálatos kegyelem, ami munkálkodik, hogy igazából mindenen keresztül, minden körülmények között meg tudja mutatni a saját jelenlétét, ezért minden körülmények között képes az embert egy másik megtapasztaláshoz is juttatni, vagyis ahhoz, hogy megismerje az Istent. Mert ez egy másfajta megtapasztalás. Hogyan tudunk ebbe akkor tovább menni? Két alapvető dolog van. Az ember nem Isten marionett bábúja. Annak elnére, hogy ő alkotta, és azt mondja, hogy hát hogy mondja meg az az edény a teremtőnek, hogy most mi legyen, vagy miért így van. Ennek elnére az ember nem marionett bábú. Mert adott neki úgymond akaratot, érzésvilágot, dönthet. És egy csomó kérdésben úgymond szabadsága van. Isten akarata tehát, amely megalkotta az embert, megengedő. Bizonyos értelemben megengedő. És pont az, amit azt mondjuk, hogy miért így van, meg miért úgy van, meg miért alakul így a világ, az Isten akarata, most így mondom, teljes, tökéletes és abszolút, mindeneket befoglal, de olyan értelemben nem totális, hogy Isten mindenkire úgymond ráerőltetné az ő akaratát. De mégis teljes. És a végén mégis mindig az Isten akarata marad felül. Annak ellenére, hogy megengedő, és ez benne a csoda. Hogy annak ellenére, hogy Isten megengedi, hogy a dolgok megtörténjenek ebben a világban, az utolsó szó mégis az övé. Mert ha nem így volna, akkor lenne igazán igazságtalan az Isten. Mert akkor nem adta volna meg azt, hogy hogyan értelmezzük a szeretetet, mert szabad akarat nélkül, vagy a szabadságunk nélkül értelmezhetetlen a szeretet. Nem tudnánk értelmezni, hogy mi az. És ebből fakadóan is csomó minden történik az életünkben. Na most, hogyha az ember nem Isten marionett bábúja, akkor fordítva is igaz, nem az edény mondja meg a fazekasnak, hogy mit csináljon. És Isten sem az ember bábja. És Isten nincs a mi korongunkon, és mi nem úgy formázzuk az Istent, ahogy mi szeretnénk, gondolnánk, imádságainkkal, meg egyéb dolgainkkal, így legyen Uram, úgy legyen Uram, na most akkor ezt, meg így, meg úgy, meghallgatja a kéréseinket. De mi így, ilyen értelemben nem diktálunk Istennek. De mégis Isten engedi magát. Bizonyos értelemben itt is van egy megengedés. Isten engedi magát magunkhoz, vagy hogy hozzájöjjünk, és a kéréseinket és a kívánságainkat számon tartja. És azt mondjuk, teljesíti valamilyen szinten a kéréseinket is. E kettő között áll az, hogy legyen meg a te akaratod, ebben a kettőben benne vagyok én is, az én akaratom, mert az is ugye benne, meg az Istennek az akarata is. Mert Istennek az volt az akarata, hogy nekem legyen akaratom. Hát nem így van. Mert ha nem lett volna ez, akkor nekem nem lenne. De Istennek az is benne volt az ő akaratában, hogy nekem is legyen akaratom. De akkor már két akarat van. És ez okozza ugye a feszültséget, vagy a dilemmát. Aki kimondja ezeket tehát, egyszer az egyik oldalon lehet, hogy én mit akarok, és aztán egyszerre van a másik oldalon is, hogy de Isten mit akar? Ugye? És akkor érkezünk meg oda, hogy ez a kívánság odáig juttathat bennünket, hogy felegyenesít, tehát visszaadja az emberi méltóságunkat, hogy én azért, Isten adott nekem egy csomó mindent, akaratot is. Másrészt meghajlásra késztet engem, de hát Istennek is van terve, szándéka. Tehát egyrészt lehetek az, aki vagyok, teljesen vállalhatom önmagamat, másrészt pedig valamilyen szinten meg kell tudnom hajolni, hogy van fölöttem is egy akarat, annak ellenére, hogy nekem is van akaratom. Akkor van reménységem, mert én kérhetek az Istentől. Csak a másik oldal az, hogy bármennyit is kérek, lehet bizonyos dolgokat, nem adja meg Isten. Miért nem? Hát vannak dolgok, amelyek úgymond illúziók az életemre vonatkozóan, hogy vágyaim voltak, de nem teljesültek. Arra mondom, hogy illúzió, hogy nem teljesült a kérésem. Most, hogy ennek oka az én személyes akarásomban levő hiány. És azért nem teljesült, ezt mindenkinek magának kell, mert Isten meg akarta volna adni. Már ezek ugye nagy kérdések. És azért nem teljesült, mert én nem tettem meg, bár kértem. Vagy pedig Isten nem akarta megadni. Vagy én sem akartam, és Isten se akarta. Csak mondtam. Mert olyanok is vannak, hogy kérünk ám olyan dolgokat, amit nem biztos, hogy akarunk. És lehet, hogy Isten jobban tudja még azt is, hogy a szívünkben nem is tudjuk, hogy mit kérünk. Mert ha az mind teljesedett volna már, amit kértünk, lehet, hogy az is baj. Aztán örömöt is ad nekünk Isten ebben, hogy van akaratunk, és akarhatunk, de az, hogyha megtudjuk, hogy Istennek is van akarata, és az mindenképpen véghez megy, akkor meg megijedünk. Hát akkor kiszolgáltatottak vagyunk. Akkor most ez hogy van? Eleve elvégzett dolgok vannak, eleve elrendelt dolgok, úgyis úgy fog történni, ahogy történni fog, teljesen mindegy, hogy mit csinálok. Mert úgyis Isten fog győzni. Vagy fellélegezhetünk, hogy végre van egy mennyei atyánk, aki szeret bennünket, kérhetjük az ő akaratát, vagy pedig felsóhajtunk, hogy Uram, hát ez a te akaratod. Hát ez milyen nehéz elhordozni azt, amiben éppen vagyunk. Tehát ez az a két simpár, amely mindig egymás mellett halad, összetartoznak, nem elválaszthatók, de mégis ez adja meg a harmóniát és az egyensúlyt. Ez a két simpár egymás mellett halad az életünkbe, és folyamatosan, és amikor legyen meg a te akaratod van, akkor ez a két akarat megtapasztalás, és ennek a egymásba ölelkezése, ez mindig megtalálható. De most az a célunk, hogy ezt a kellő harmóniába tegyük, mert itt mégiscsak arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. Hogyan lehet akkor az én akaratom harmóniába ezzel az isteni akarattal? Úgyhogy én magam is előbbre jussak, Istennel is a kapcsolatom megerősödjön, és megtaláljam benne a helyemet, és az Isten is megfelelő módon legyen az én számomra úgy, hogy tényleg Istenként tudjam őt imádni, felszabadultan és örömmel, mert nem arról van szó, hogy nekem rettegnem kellene egész életemben. Vagy magamat vádolnom. Tehát akkor nézzük, ez a felegyenesít, de mégis meghajlásra késztet, ha legyen meg a te akaratod. Ha az események értelmét veszítették valamiért az életünkben, mert hogy annyira úgy érezzük, hogy minden mindegy, hogy mit csinálunk. Hát mindegy, hogy én akartam, vagy nem akartam, mindig valahogy úgy történt, ahogy történt. Ugye, vagy a másik, nekem mindent nagyon kellett akarnom, nagyon kellett, és mindig nagyon kellett, és nem tudom elengedni a dolgokat. Görcsösen ragaszkodom, most így kell, most így, és egész életem egy görcsös valami fajta akarás. De ez is emészt engem, vagy a másik, ahogy esik, úgy puffan. Hol van ebben az egyensúly? Na, itt segít az, hogy pontosan, ha túlzottan ragaszkodom valamihez, abból ki kell jönnöm az elengedésre, de túlzottan elengedem a dolgokat, és hagyom, hogy csak úgy úsznak, abból is vissza kell jönnek a középre. Ha legyen meg a te akaratod, visszaállítja a saját magam szabadságát, mert számolok a valósággal, hogy a dolgok egyensúlyához hozzátartozik, mint ahogy Isten is, hogy megengedi is a dolgokat, nekem is valahol meg kell engednem, hogy éljek, és az akaratom is megnyilvánuljon, de azt is meg kell engednem magamnak, hogy a dolgok nem mindig úgy történjenek, ahogy mondjuk én akarom. És hogy ugye milyen nehéz? Akarni is valamit, meg elengedni is valamit. De ezt a kettőt valamilyen szinten megtudjuk valahogy. Tehát járjunk azon az úton, amely jó. Kérjük az Isten, de amikor kérjük, hogy legyen meg a te akaratod, mit csinálunk? Elengedjük azt, amit kértünk. De utána járunk azon az úton, amit kértünk és amit akartunk, de már bizonyos fokig önfeledten. És akkor az a csoda történik meg, hogy a felegyenesített Isten, és mégis meghajoltam előtte. Egyenes a gerincem, erőm is van, de nem feszítem túl magamat. És nem attól megy tönkre a dolog, hogy halálosan szorítom, hogy ez már pedig nekem kell. És akkor egyszerűen megfullad az az élethelyzet. Tehát ez az egyensúly, a félelmeket, a félelmek, a szorongások, a rengeteg stressz, ebből fakad az ember életével, ebből a túlzott akarásból. Vagy éppen a túlzott nem akarásból, hogy nekem ez úgyse fog menni. Nekem ez úgyse fog menni, mert minek akarjam. Akkor azért leszek szorongó, azért leszek depresszív, mert úgysem fog nekem sikerülni, és ezt mondogatom magamnak, hogy nem fog menni. Tehát ebből ki lehet jönni? Tehát fejlődni, tanulni és tapasztalni, ha legyen meg a te akaratodban van a legbiztonságosabb helyünk, mert ez az akarat lényegében kiegyenlíti pont azokat az egyensúlyvesztéseket, amelyekkel hát nap mint nap megküzdünk. És nem a káosz fog uralkodni bennünk, hanem akkor hirtelen egy reménysugárként megláthatjuk, de hát a dolgok igazából mindig úgy vannak, most ezt mondom a reménység szerint, ha legyen meg a te akaratodban, mindig úgy vannak, ahogy a legjobb. Bármennyire is furcsa. Mert ha én valamilyen pozícióban vagyok, és ott megtalálom azt a közép utat, ha legyen meg a te akaratoddal, annál jobb helyzetet nem fogok tudni találni. Ami annyit jelent, hogy cselekszem is, de át is adom. Kiegyenesedek és járok is, viszem, amit vinnem kell, és le is teszem. És szabad is vagyok tőle, és ez minden élethelyzetben, ha föltesszük ezt a kérdést, hogy legyen meg a te akarat, és végig gondoljuk azt az élethelyzetet, és végigfutatjuk, hogy mit jelent ebben felegyenesednem és tennem, és mit jelent ebben letennem a dolgot, egy nagyon nagy dolgot fogunk megtanulni, hogy amit megváltoztathatunk az életünkben, azt változtassuk meg. Amit pedig nem tudunk megváltoztatni, azt pedig engedjük el. És már is megvan, a legyen meg a te akaratod. És már is megvan, hogy Isten meg, aminek van hatalma, hogy Isten megtegye velünk, vagy környezetünkben, azt meg ő rábízzuk, hogy ő tegye meg, mert ő mégiscsak erősebb, mint mi. És akkor megvan a békességünk, és megvan a harmóniánk. És már is nem káosz van, és az ellentétek, amikor jönnek, hogy ez így van, úgy van, ez most jó, nem jó, te jó voltál, rossz voltál, most ki az igaz, én vagy te, most én haragudjak rád, vagy te haragszol rám. Ezeket a helyzeteket mindjárt könnyebben tudjuk megoldani. Tehát nem kell a világ összevisszaságát, pont a mi atyánk mutat rá, túldimenzionálni, hogy itt akkora káosz van, hogy ebben a káoszban nincs is esélyünk arra, hogy valamit lépjünk. Ez nem igaz. Mert akkor hiába való ez az imádság. Isten üdvözítő akarata minden körülmények között munkálkodik, ahogy mondtam, az elsők életében is, meg az utolsók életében is, a sikeresek, meg a sikertelenek életében is. A harag edényeiben is munkálkodik, és hívja őket, meg a kegyelem edényeiben is. Isten jó indulattal van felénk, ez a legfőbb felismerés az ellentétek ellenére is. Mindennapi nehézségek ellenére Isten utat tör magának a sötétségben, kinyitja a már rég becsapott ajtókat, leveri a zárakat, és nem kell feladni ott sem, ahol már úgy néz ki, hogy túl késő. Hát ez adja meg pontosan azt a forradalmi dolgot, amit Jézus hozott. Amivel minden korszakban az ember, ha ezt megérti, föl tud állni. és újat tud kezdeni. Tehát, miközben mi lázadnánk Isten akaratával szemben, hogy de hát az nem jó nekünk, rá kell jönnünk, hogy amiért lázadunk, hogy igazából szabadságunk legyen, meg én azt csináljak, amit akarok, meg nem tudom mi, az az illúzió, hogy ebben a lázadásban én tényleg elérem a szabadságomat. Igazából az, hogyha azt kérem magamnak, és felegyenesedtem, és meghajlok Isten előtt, és azt mondom, hogy legyen meg a te akaratod. Isten a garancia rá, hogy az én szabadságom felett ő fog őrködni. És ami engem megkötözne, azt felfedi előttem, és ami pedig a javamra válik, az pedig munkája bennem, még a szenvedés által is. Tehát itt mondom azt, hogy itt se legyünk úgy, hogy nem történhet velünk baj. Néha az Isten a bajjal veszi el azt, ami megkötne. Csak én azt mondom, Istenem, hát ne büntess. Csak hogy ő azt a fajta szabadságot nézi, hogy a lélek, a fejlődés, a tanulás, a megtapasztás útján hova fog eljutni. Vagy hogy megismerje őt, magát, az Istent, a kegyelmet, és a szeretetet valójában meg tudja élni. Vagyis az igazi üdvösségemet, a szabadságomat meg tudjam tapasztalni. Ilyen értelemben Isten nincsen korlátozva, mert ez az ő legfőbb akarata. Tehát ezért lehetünk közösségben az Istennel, hogy aztán a közelsége mindent áthat. És ebből lehet felszabadulás, békesség, megértés, felülemelkedés. És így rombolódnak le az illúziók, ezért a leghatalmasabb eszköz, mikor rájövök, hogy kérhetem az Isten akaratát, akkor nem kell félnem, hogy jaj, mi lesz az én akaratommal. Hát butaság, hiszen benne van. Hát benne vagy az Isten akaratába. Ő akarta, hogy élj. És ő akarja, hogy legyen is akaratod, és hogy megértsd őt, meg az utadat, meg a célodat. De ahhoz le fog hántani dolgokat, vagy adni is fog neked olyat, amit nem is gondoltál. De nyitottságnak kell lenni, hogy azon az ajtón, amit Isten adna, azt ne zárd be. Azt az ajtót, amelyen meg Isten azt mondja, hogy ezen ne menjél ki, azon meg neki bejárkáljál. Csak hát ugye nekünk ez a szabadság, hogy mi így éljünk. És egy idő után azért megtapasztalhatjuk, hogy Isten mivel megengedő, azt mondja, járj. Mert hát, ugye a szabad akarat, ez megint az ő jelleméhez tartozik. És ugyanazt munkálja ki bennünk is, csak Isten nagyobb szabadságfokkal rendelkezik, és ezért tűnik nekünk, ugye innen nézve az Isten szabadsága esetleg érthetetlennek, de pont a szabadságfok miatt, hogy Isten fölötte áll, most ilyen értelemben mondom, a dolgainknak. De ez csak a legpozitív értelemben kell látnunk, hogy fölötte áll. Tehát a következő, amit láthatunk, hogy meg kell tanulnunk együtt mozogni Isten lényével és akaratával, és semmi esetre sem kell azt gondolnunk, hogy ez bármi módon lényegében korlátozna bennünket, mert már maga ez a gondolat elárulja azt, hogy nem ismerjük Istent. Akkor inkább azt kérjük, hogy engedd meg Istenem, hogy megismerjelek téged. És utána engedd meg, hogy a te akaratodat is, te akaratodra rámondjam, hogy legyen meg a te akaratod. És ez mindig valahogy párhuzamba állítva a jó. Ami erős akarat, az meg tud hajlani a nálánál erősebbnél is. Még a legfelsőbb akarat előtt is. Az az igazából erős akarat. Mi fordítva értelmezzük, az az erős akarat, aki bárki akar, akkor az áll és megy fejjel, falnak, bárminek. Minden áron. Az nem erős, hanem az nem tudja, hogy mit akar. Csak akar valamit. De azt nem tudja, hogy az mi, hova vezet, mi lesz a következő, azután, vagy mi lesz annak a következő folytatása. Tehát akaratunkat bizonyos értelemben nem visszafejleszteni kell, és itt azért ezt fontosnak tartom, amikor azt mondom, hogy legyen meg a te akaratod, az nem azt jelenti, hogy vissza kell fejlesztem az akaratomat, én már ne akarjak semmit, nekem már, lát csak Isten majd megmondja, hogy mit akarjak, és annyira visszafejlesztem az akaratomat, hogy Isten se tud velem mit kezdeni. Hát én nem tudok semmit csakarni, mert már félek balra menni, félek jobbra menni, most oda menjek, ne menjek. És nagyon hamar el tudunk ide jutni, mert Isten akkor totális akarattal úgy látjuk őt, és úgy érezzük, hogy hát mi teljesen le vagyunk nyomva, és csak Isten tudja, hogy mit kell tenni, és ilyen picik leszünk, meg még annál kisebbek is. Ugye ez a másik végletünkön nagy mindenki nagyon akar. Tehát pont az, hogy az akaratunknak is gyógyulnia kell, az önértékelésünknek. Isten pont azt akarja, legyen meg az ő akarata címével, hogy egészséges legyen az akaratunk, tapasztalásokhoz jussunk, és fel tudjunk nőni egyfajta felnőtt korúságra. Ez jelenti tehát a személyes akarat Istennél. Hát miért adott személyes akaratot, miért adott nekünk személyiséget? Hát, hogy felnőjünk. Hogy nagyobb és egyre több dologba belelássunk, a titkokba, megérthessük az élet dolgait, és ott fel kell nőni, mert úgymond az a fajta mesevilág, amiben élünk, az nincs, hanem Isten van, de az nem mese. Hanem önmaga csodálatos módján munkálkodik ebben a világban, jón és rosszon keresztül egyaránt, és minden a javunkat szolgálja. Tehát mire figyelmeztet akkor ez a legyen meg a te akaratod? Mindenek felett ne saját akaratunkat kövessük csak, de ez nem azt jelenti, hogy ne akarjunk. Mert az akaratnak meg kell nyilvánulnia. És magasabb szinten úgy tud megnyilvánulni, hogy felismeri a bennünk levő akarat, önmagát. Tehát öntudatra ébred a saját akaratunk. Sok ember esetében öntudatlanul akar ösztönösen, amik a vágyai, most ezt is úgy mondom, ami éppen följön. Hát ezt most akarom. Következő pillanat, hát ezt most már nem akarom. Vagy az érzések, vagy éppen a pillanatnyi hatások, mit mond a környezet, akkor ezt most akarom, hát erre rábeszéltetek. Ja, hát ez nem jó, hát most mondtátok, hogy ez most már látom. És így változik az akarat állandóan, de az az akarat, amely fölébred, önmagára ébred, akkor azt tudja mondani az érzéseinek, hát ez nem jó. Vagy tud uralkodni a külső ingereken is, de ehhez rengeteget kell gyakorolni. Saját magunkat föl kell ébresztenünk, mert az akaratunk az majdhogy nem minden, aki elnyeri az akaratunkat, hogy mit szeretnénk, az az egész személyiségünket uralja. Ha az akaratodat valaki vezeti, és az akaratodat te odadod valakinek, hogy valami célra, az egész személyiségedet vinni fogja. Na most ezt a pontot, az akaratodat és a lényedet, a személyiségedet csak egyetlen valakinek adhatod oda, aki nem fog téged kihasználni. És méltó módon fog vezetni, ugye ez lenne Isten. De ez nem azt jelenti, hogy ne bízzunk meg másik emberben is, hogy ugyan bizalmat kell adnunk, de ott Isten megtanít bennünket, egyrészt, hogy lássunk, hogyan adjunk bizalmat, másrészt pedig megtanít bennünket egymáson, tanuljuk, hogy miben hibázunk. És így vagyunk egymásnak tanítói, tükröt tartunk egymásnak, és visszük egymást jó útra, rossz útra, mindenféle utakra, és közben tanulunk belőle, ezt a legyen meg a te akaratodat tanulja mindenki. Társasan úgy, egymás mellé rendelve, családban, meg munkahelyen, meg nemzetben, meg világban. És világméretűen tapasztaljuk ennek a jó és rossz oldalait, hogy hogyan tanuljunk. Tehát Isten nem egy totalitárius rendszer, mert akkor nem lehetne benne szeretet. Mert a totális rendszerben nincsen szabadság. Ott az van, amit én mondok. De Istené nem így van. Itt van a megengedés. Viszont vissza kell ezt tartani valahol. Megengedés is ott van, de hogyha most elengedek valakit, és az bármilyen csinálhat, bármilyen irányba, mert adtam neki szabadságot, és aztán azt csinálhatja élete végig, év milliókig, úgy, ahogy akarja, azért Isten is volt annyira bölcs, hogy azt mondta, azért valami határt szabok. És ez az ő akarata. De ha így nézzük, ez nem korlátozó, olyan értelemben, hanem védő, mert ha nem szabná meg ezeket a határokat végső soron, vagy a tapasztalások nem indulnának vissza, és nem tapasztalnánk mondjuk egy rossz dolgot meg, ha rossz úton járunk, hát akkor az végzetes lenne. Ha nem jön vissza valamilyen visszajelzés, és nem tudom. Viszont az is végzetes, hogyha az ember bármit csinál, És a végén pedig azt mondja, de Istenem, hát ezt te akartad. Hát ez is végzetes. Mert akkor meg megint nem látjuk, hogy a dolgok hogyan működnek. És akkor persze, hogy az embernek csak a harag marad. Vagy a kétségbeesése. Ezt így mondja az írás, az örök rend, vagy így is mondja a Jézus, hogy a törvényből egyetlen egy ióta sem marad el. És ő megtartja az egész törvényt. A törvény alatt nem csak a 10 parancsolatot érti, hanem az egész rendet, amiben Isten megnyilvánul, ahogy kormányozza a világot. Nem csak az erkölcsi parancsokkal kormányozza, hanem vannak lelki törvényszerűségek is, anyagi törvényszerűségek is hatnak egyszerre, és plusz még hat a kegyelem törvényszerűsége is. És ha így látjuk, akkor Isten rengeteg szálon keresztül végzi a legyen meg a te akaratod beteljesedését, és ezek egymásban harmonikusan kapcsolódnak, és az, hogy ebből mi jön ki éppen az Isten akaratával, hogy melyiket támogatja, na ezért kell nekünk Isten, mert ezt ő látja. És ő tudja egy vonalba szedni úgy, hogy a mi javunkat szolgálja, és ezért kérjük azt, hogy legyen meg a te akaratod. És erre mondjuk mi azt, hogy minden a javunkat szolgálja, akik az Úrban vannak, mert ezt már fölismertük abban a pillanatban, amikor rájöttünk, hogy nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Tehát nem magunkat tartsuk túl nagyra, hanem a teljességet kell látni, amit az Isten birtokol, és ahhoz lehet mérni magunkat, tehát ez teljesen más dolog. És akkor érezzük a szabadságot, mert a teljesség az maga a szabadság. Istennél és önmagunk számára is. Tehát nem, mi nem ahhoz vagyunk mi mérve, hogy ilyen kisebb dolgok, hogy most ezt tedd meg, meg azt tedd meg, most ez jó vagy rossz. Hát nem dedó van az Istennél. Hogy így néz, mint egy ilyen nagy szemüvegű revizor bácsi, és azt nézi, hogy most ezt tetted, vagy azt tetted. Hát ő a teljességet nézi. És nem jön mindjárt le, hogy na, hát ezt most már nem szabad. És mindjárt oda csap. Ugye nem is csap oda, csak ugye azt értjük, hogy hát akkor minden mehet. Na de ő a teljességből nézi az életünket. Tehát így Isten az Úr, és itt jön a nagyon lényeges pont, ha legyen meg a te akaratod van, akkor mit akar Isten? Hogy te is Úr legyél a saját életedben. Nem lehetsz úgy Úr a saját életedben, és most jó értelemben mondom, mert Istennel együtt fogod megtanulni, hogy hogy működik az egésznek a rendje, a teljességnek a rendje, és téged az Isten a saját életedben, ha őt ugye megismered, úrrá tesz a dolgaidon. Nem a dolgok fognak rajtad uralkodni, jó értelme, persze ezzel sokat kell gyakorolni. Nem az érzéseik fognak rajtad uralkodni, nem a körülményeid fognak rajtad uralkodni, nem a tévképzetek és az illúziók fognak rajtad uralkodni, hanem Istennel megtanultad, mit jelent a teljességgel élni. És akkor te is úr leszel a saját életedben, mert Isten azért adott akaratot neked. Miért? És itt jön a lényeg. Mert Isten az akaratán keresztül uralja az egész világot, és miért adott neked akaratot? Hogy te is uralod a saját magad világát. Csak hogy jól. És akkor te is úr vagy. Elismerve őt, megtanulva tőle, te is úr vagy a saját lelkedben. És betöltöd. Mint ahogy Isten betölti a teremtést, ugyanúgy betöltötte is saját lelkedben önmagadat, és nem azt mondod, hogy hát én azt sem tudom, hogy ki vagyok, hogy hol vagyok, hogy miért vagyok, hogy mit akarok, hogy merre menjek, és ez annyira jellemző ránk, és rám is. És akkor kell rájönni, hogy Isten nem visszafejleszteni akarja az akaratunkat, hanem helyreállítani. Mert aki tudja, hogy ki az Istenben, az mindent tud ilyen értelemben, a helyzetére vonatkozóan a legtökéletesebben látja önmagát. De ez mindig fejlődhet, és mindig fejlődik is. És ezáltal jutunk előbbre. Tehát az, hogy legyen meg a te akaratod, az életünkben megvalósuljon, most látjuk igazán, vagy láthatjuk, hogyha érthető voltam, és nem vesztünk el menet közben, hogy micsoda teljesség ez. Mennyire fantasztikus szabadság, és akkor már el tudjuk engedni a dolgainkat. Hát a legjobb út ahhoz, hogy tényleg megérkezzünk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. majd imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, egyszerű, legyen meg a Te akaratod, mennyi mindent von maga után, és ebben mi is benne vagyunk, nem elnyomva, hanem felegyenesítve. Felemeled a mi szemünket, megerősíted a mi karunkat és szívünket, és tanítasz bennünket a teljességről, a kegyelmedről. Ha minden elromlik, akkor is van remény, és ha minden jó, az is eltörhet. És látjuk az élet változékonyságát, és hogy minden a javunkat munkálja mégis, és erre felszabadulva már tudunk nevetni is, talán amikor szomorúak vagyunk, mert reménysugarat látunk, hogy a dolgok nem véletlenszerűen történnek, hanem mindennek úgymond megvan az oka bennünk, és megvan az oka Te benned, Istenünk. Mi nem látunk Téged, és nem látjuk a mélyebb okokat, de sok mindent megtanulhatunk így is, amit tudtunkra adsz. És megismerhetjük saját belső okainkat is, mit miért akarunk, mit miért nem akarunk, mi az, amiben lázadunk, mi az, amiben rád bízzuk magunkat. És akkor ebben az összevisszaságban vagy káoszban aztán megtalálhatjuk mégis azt a közepet, ahonnan a túlzott ragaszkodásból visszajövünk, vagy a túlzott elengedésből visszajöhetünk, hogy mégis akkor merre szeretnénk menni. Kérjük, áld meg életünket, gyógyítsd meg betegeinket, amiből a szenvedésből, amit tanulhatunk, vagy betegségekből is, adj abból is gyógyulást, felépülést, és áld meg ezt a gyülekezetet, hogy a Te akaratodat keressük ezen a helyen, amely egyrészt egyszerű, másrészt sosem sematikus, nem olyan, amit ránk tukmálnak, és nem olyan, hogy majd megmondja valaki, hogy mit kell tennem. Ennél azért sokkal bonyolultabb, vagy sokkal szebb az, hogy akarhatunk, és mi az út. Hadd, hogy egymásnak segítői legyünk, és az ige hirdetés is, a Te szavad is segítséget nyújtson, és lábunk előtt mécses legyen, és láthassuk a világosságot, amelyben járunk. Most pedig hallgass meg egyéni imádságainkat, kéréseinket, hogy a Te akaratod legyen meg a mi életünkben. Hadd, hogy tudjunk ezért imádkozni. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amen.